Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Bíró Magda. Aggodalommal figyeljük minnyájan az Ukrajnából hozzánk érkező híreket. Ott egy különös kegyetlenségű háború zajlik. Most még az az ijedelem is ért minket tegnap este, hogy Kárpátalját is rakétatámadás érte. Tehát a háború tüze tulajdonképpen szinte itt van a mi küszöbünk előtt. Ezért különös öröm számunkra, hogy itt a Mária Rádió stúdiójában üdvözölhetjük a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat önkéntes projektkoordinátorát, Sümicki Máriát. Ő az események középpontjából érkezett hozzánk, és a leghitelesebb beszámolót tudja adni, hogy hogyan is zajlik a háború Ukrajnának ebben a magyarok lakta részében, ahova rengeteg menekült érkezik szerte az országból, és akiket nekik kell valamilyen módon átsegíteni az első nehézségeken, és amennyiben tovább akarnak menni a határon. Szeretettel üdvözlöm Sümicki Máriát a Mária Rádió stúdiójában.
Én is örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen a meghívást.
És akkor rögtön vágjunk is bele, hogyha megengedik, kedves Mária, hogy valójában budapesti illetékességű, és most Beregszászban dolgozik?
Így van, én Budapesten születtem, itt is élek, és március 1-től pedig kiköltöztem Beregszászra, hogy az ottani munkákat segítsem a Máltai Szeretetszolgálatnál.
Ez egy nagy vállalás volt, ugye, mert akkor kezdődött a háború. Mi itt Magyarországon azért mindig is féltő szeretettel gondolunk Kárpátaljára, mert ott azért elég rosszak már eleve, úgy tudjuk, az életkörülmények, és akkor most a háború még sokszorosan felforgatta az ottani életet.
Ukrajnában egy nagyon fiatal államról beszélünk, akik az elmúlt 30 évben megküzdötték a maguk kihívásait, és természetesen én is csak Kárpátaljára láttam rá az elmúlt 20 évben, vagy hát mióta én Kárpátaljára kiszoktam járni az alatt, az idő alatt, amiben egy ilyen nagyon lassú, de szép fejlődést láttam, és nem szeretnék ettől feltétlenül általánosítani, de azt gondolom, hogy amit ott Kárpátalján meg az ottani kihívásokban látunk, az valószínűleg azért nagyjából egész Ukrajna területére igaz, hogy egy alapvetően szegény országról beszélünk, akiknek nagyon sok kihívásuk van, a fiatalságukból fakadóan is, és hát nyilván ez a háború hívott ki engem ebbe a szolgálatba, és hát leginkább azért, mert az emberek nélkülözni fognak, és vagy már most nélkülöznek ugye sokan, és hát mi tudjuk talán enyhíteni az ő szenvedéseiket, és ennek a szolgálatnak, amit mi végzünk a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnál, tulajdonképpen az a lényege, hogy védjük a hitet, és ezzel a hittel szolgáljuk azokat, akik rászorulnak.
Tehát akkor ez tulajdonképpen egyrészt egy ellátási segítség, másrészt egy lelki segítség is.
Én azt gondolom, hogy a lelki segítség az a lelkületünkön keresztül jön át, ahogy személyesen találkozhatnak velünk, vagy ahogy személyesen találkozunk az emberekkel, hogy szeretnénk az Istent közvetíteni számukra. És a feladatok szempontjából valóban meg kellett határoznunk viszonylag hamar azt, hogy mi az, amire mi tudunk és akarunk fókuszálni. Tulajdonképpen az, hogy mi nem akármilyen, hanem máltai segélyszervezet vagyunk, szeretett szolgálat. Ezt a szó legszorosabb értelmében törekszünk megélni. És a stratégiánkban azt tűztük ki célul, ez a legfontosabb, hogy az ottmaradás és a visszatérésnek a lehetőségét megteremtsük az emberek számára. Egyrészt azért, mert mivel egy nem túlzottan más nyelveket beszélő népről beszélünk, ezért mindaz, aki elmegy és elhagyja az országot, az más országban azért nagyon meg fogja küzdeni az életet, és ez az államokra is nagy-nagy terhet fog róni. Másrésztről ez az ő otthonuk és a szülőföldjük, és amit mi tudunk tenni, az, hogy biztonságot adunk az embereknek abban, hogy az ellátási lánc stabil lesz, és nem csak a háború idejére köteleződtem el, mert reméljük minél előbb vége lesz, de azzal a nélkülözés nem fog megszűnni, hanem egy hosszú távú berendezkedés az, amiben mi gondolkozunk, és hát ezeket az útvonalakat építjük ki, és próbáljuk fenntartani, hogy biztonságban a küldőfelektől, a valóban rászorulókig eljussanak azok az adományok, amiket kapunk és ránk bíznak.
Úgy tudom, hogy a Máltai Szeretetszolgálat járási szervezete, amiben ön a vezető koordinátor, ez ugye Békében is működik Kárpátalján. És most mennyiben változott a létszám, a tevékenység a háború idején?
Ugye a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatot 1996-ban alapították, és különböző programokkal foglalkozik. Az egyik nagyon értékes munka, amit ott a régióban végeznek, az a Pető módszerrel való foglalkozás, hogy sérült gyerekekkel dolgoznak. Ezt most az elmúlt hetekben Budapesten a Pető intézettel együttműködve itt tudtuk folytatni ezt a programot, tehát ide szállítottuk a gyerekeket. Van ingyen konyhánk, vagy szegény konyhánk, ahol... Ami mindig is működött, ezt a Bűzeláger Alapítvány támogatásával tudjuk megvalósítani és üzemeltetni. És ezt most is folytatjuk, tehát hogy látszik, hogy az új program vagy projekt mellett próbálunk a hagyományos feladatainkhoz is visszatérni. És van például cigányiskola, és hát természetesen rengeteg programot, nyári tábort, mozgássérült tábort szervezünk ott. Reméljük, hogy ezeket mind fogjuk tudni folytatni a meglévő feladatok mellett, mert hát a cél az, hogy minél előbb visszatérjen az élet a megszokott rendes kerékvágásába.
Elképzelhető az, hogy most a háború alatt is ezeket a táborokat idén-nyáron, hogy ezekre sor kerülhet?
Mi reméljük, hogy igen. Ezt azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy amellett, hogy van egy ilyen óriási kihívásunk, azokat a dolgokat, amik töltenek minket, amiből élet fakadhat, ezt folytassuk, hiszen mindegy ilyen program egy nagy lelki élmény az ember számára, sokan az egész évben a nyári mozgássérült táborokra várnak, amiből aztán töltekezünk, nekünk is megvannak azok a rendszeres saját programjaink, amik minket életben tartanak, nekem is megvan az éves egy zarándoklatom, ami nélkül azt hiszem, hogy így talán elfogynék, és hogy az életben tart, hogy minden májusban elmehetek Lourdesba, ahol szolgálhatok, és ahol töltekezhetek.
Említette az ingyen konyhát. Ennek úgy gondolom, hogy most a háború alatt megnövekedett az igénybevétele. A szegények száma megnőtt.
A szegények száma megnőtt, azonban az ingyen konyhánknak a kapacitását nem növeltük, mert jelenleg Kárpátalján mi a segélyekből azoknak adhatunk, akik menekült státuszban vannak. És egyébként ez az a feladat, tehát például a melegételellátás, amit mi nem vállaltunk fel, és nem is szeretnénk. Ezt a fajta szolgálatot szerencsére nagyon sok más szervezet fel tudta vállalni. Mi elsődlegesen az adományok gyűjtésére és az adományok továbbítására fókuszálunk. Korlátolt létszámú emberrel dolgozunk együtt, és az embereknek a nagy többsége, sőt, szinte 100%-a önkéntes alapon dolgozik jelenleg, és mi egy logisztikai központ üzemeltetését és a segélyeknek a biztonságos kiosztását vállaltuk magunkra.
És kik jöttek el önkéntesnek, honnan, milyen rétegekből, milyen foglalkozású emberek, mennyivel van most többen önkéntes a háború ideje alatt, mint az előtt?
Egyrészt vannak azok az önkénteseink, akik helyben szolgálnak. Azonnali hatállyal kezdtük meg a határszolgálatot 0-24 órában. Így sokan bekapcsolódtak, akik tulajdonképpen ismerték, vagy tudták, hogy mi a Málta, és hogy ott működik a régió. Helyi önkéntesből nagyjából egy ilyen 30-40 emberünk van, akik a munkájuk mellett a szabadidejükből áldoznak órákat, napokat, mikor, hogy... Szerencsére a határszolgálat az most kevésbé aktuális, és ezért más feladatokban vesznek részt, van fotósunk.
Mennyiben videósunk. Kevésbé aktuális a határszolgálat?
Annyiban, hogy az emberek, akik menekülnek, azok többségében most már inkább belső menekült státuszba kerülnek, tehát nem kívánják elhagyni az országot. Ez jelenleg azt jelenti, hogy Kárpátalja területén nagyjából 700 menekült teket ellátó helyszín létezik, és természetesen
700 menekültek ellátó helyszín létezik Kárpátalján csak.
Így van, csak Kárpátalján. Hihetetlen. Tehát számszerűen én nem tudom megmondani, hogy mennyi menekült érkezett már oda, de van olyan...
De ezek a helyek, ahol fogadják őket.
Ezek a helyek, ezek többnyire iskolák, az önkormányzatoknak a különböző ingatlanjaiban vannak elhelyezve, tehát hogy az egyházak, ezek az egyházi intézményekben kezelik a menekülteket. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy például a Huszti járásban van egy nagyjából 2000 fős település, ahol ilyen 500-650 menekült közötti létszámot látnak el. Ez egy ortodox egyház által üzemeltetett helyszín. Ők főznek meleg ételt, mi meg eljutatjuk nekik azt, amiből tudnak főzni. Tehát nekünk az adományozási struktúránk, a logisztikai struktúránk része, hogy például ketté választjuk az üzemi konyhára szállható adományokat, és vannak külön azok, amiket majd egyéneknek, családoknak tudunk adni. Ez egy két külön választott rész, ami nálunk így működik.
Tehát egy körülbelül 2000-es település ellát több mint 500 menekültet, vendéget, akiknek hajlékot kell biztosítani, ágyat kell biztosítani, valami ellátást kell biztosítani, higiéniát és meleget, ugye? Mert azért most még, hát szerencsére most így már van. Majd meleg lesz.
Így van, ezek azt hiszem, hogy így településenként vagy járásonként egészen eltérő számok vannak, de ezt biztosan tudom, hogy nagyjából 700 helyszín van már berendezve. Különböző létszámokat képesek ellátni ezek az intézmények, és valahol már sok támogató van. Értem úgy ezt, hogy több segélyszervezethez sikerült betagozódniuk, és hát a mi felelősségünk az, hogy ellenőrizzük ezeket a helyeket, hogy valós-e az a menekült létszám, amit jeleznek felénk, az, hogy valóban van egy háttér intézmény, aki üzemelteti ezeket a helyeket. Ezek nyilván sokban fontosak nekünk adminisztrációs kérdésből is, mert nekünk minden egyes ránk bízott tétellel el kell számolnunk egyrészt az adományozóink felé, másrészt a törvényeknek megfelelően az államok felé.
Hiszen azért korrupció, meg nem a megfelelő helyre juttatásnak a veszélye, ez mindenütt a világon fennáll.
Így van, ez minden egyes humanitárius katasztrófánál jelen van, és mindenhol, ahogy csak lehet, megpróbáljuk mi is minimalizálni azt a veszteséget, ami adott esetben ebből fakadóan nem a megfelelő helyre jut, és ezért, ha csak tehetjük, minden helyszínre elmegyünk személyesen, megnézzük és felmérjük a valós szükségleteket, és valóban sikerült olyan helyekre eljutni, ahol azt látszódott, hogy bőven van már más vonalról kapcsolatuk, tehát nem biztos, hogy még a mi máltai segítségünk szükséges ott. De voltunk nem egyszer olyan helyen, ahol a földön aludtak az emberek, csak takarójuk volt, amit a helyiek adtak össze, és akkor azonnali hatállyal tudtunk vinni matracokat, polifomot, ágyneműt, tisztálkodószereket, mindent, amire szükségük volt.
Meddig bírja ezt még a segélyszervezet, meg meddig? Mert gondolom, mindig jönnek sajnos újabb menekültek, Ukrajnát egyre jobban szétbombázzák, egyre több település ég le a porig.
Azt gondolom, hogy amikor az ember körül esnek a bombák, akkor milyen traumatizálva lesz, de ha tehetjük, akkor nekünk az a célunk, és azt hiszem, hogy itt Európában mindenkinek ez kell, hogy legyen, vagy talán ez a közös cél, hogy ott segítsünk helyben, de az biztos, hogy mivel egy olyan nyelvről beszélünk, amit kevesen beszélnek a világon, vagy nehez, és hogy ők nem beszélnek többnyire más nyelveket.
Az iskolákban nem tanulnak angolul?
Én amennyire tudom, tanulnak, de az eddigi tapasztalatok alapján nagyon kevés emberrel tudtunk angolul beszélni, tehát mellettem is rendszerint valaki van, aki tolmácsol.
Igen, a tolmácsok általában, nekem is egy barátnőm jár ki tolmácsolni a Vokcsarnokba oroszul, mert hogy ugye az ukrán és az orosz olyan közeli nyelvek, hogy megértik egymást.
Én azt hiszem, hogyha valaki valamelyik nyelvet már beszélni, akkor így a személyes sérelmeken túl egyébként mégiscsak megérkezik az, hogy szót értünk egymással, de hát jelenleg nekem azért az egy kihívásom, hogyha körülöttem mindenki ukránul beszél, én nem tudom, hogy mi történik, tehát attitűdökből, allűrökből kell összeraknom, hogy miről folyhat a kommunikáció.
A kárpátaljai magyarok általában tudnak ukránul?
Általában beszélnek ukránul vagy oroszul, többnyire mindkettőt megértik, és hát ők az iskolában azért ukránul tanultak, vagy tanulnak. A nagy többség azért természetesen beszél a nyelvet, főleg a fiatalabb korosztály. Uh-huh. Én még itt reflektálnék arra, hogy milyen típusú önkénteseink vannak. Az elmúlt két hónapban egy ilyen 70-80 önkéntes már megfordult nálunk, és többen vannak, akik visszatérők. Van közöttük ács, van hálózati szakértő, vannak kommunikációs szakértőink, vannak olyan önkénteseink, akik ezen a létszámon felül, akik innen Magyarországról támogatnak minket, van, aki logisztikusként Szingapúrból segíti a munkánkat, Genfből, az ENSZ-től van
biztonsági tanácsadó. Bocsánat, Szingapúrból, de akkor ő Szingapúrban van.
Ő Szingapúrban van, de hát attól a logisztikai kérdésekben ő szakértőként nagyon
hihetetlen,
tud nekünk
nagyon
segíteni, tehát hogy azt azért tapasztaljuk, hogy így a kapcsolataink, a személyes kapcsolataink, azok megmozdultak, és a legtöbb dolgot azt önkéntes alapon adják nekünk az emberek. Természetesen anyagi támogatásra is nagyon nagy szükségünk van, pont azért, hogy a folytonosságot és az állandóságot és a hosszú távon fent tudjuk tartani, de egy-egy kulcspozícióra szükséges lesz nekünk állandó munkatársat biztosítani, mint például raktárvezető.
Raktárvezető?
Természetesen, tehát, hogy ezt önkéntes alapon egy-egy hétre kimenve nem fogjuk tudni stabilan üzemeltetni. Úgyhogy ezekhez a finanszírozásokat próbáljuk a különböző helyekről megszerezni. És az egyik kedvenc önkénteseim, bár én azt hiszem, hogy nagyon sok kedvencem
igen,
van.
Igen, kérjük, hogy mondjon néhány személyes példát.
Kettőt szeretnék most itt említeni. Az egyik az egy 15 éves lány, aki amikor nem volt még iskola, tehát nem volt online oktatás, most megint átálltak online oktatásra, akkor szeretett volna tenni. Az ő nagymamája is alapító volt a mi szeretetszolgálatunknál, és úgy érezte, hogy szeretne segíteni, és bejött, és egyből felvette a fonalat, és titkárnői pozícióban helyezkedett, de hát azóta már még sokkal több mindent csinál, mindig jön, amikor csak teheti, és szükség van rá, és hát remélhetőleg egész nyáron velünk fog tudni dolgozni, és olyan felelősséggel végzi mindazt a munkáját, amit rábízunk, és olyan nagy bátorsággal áll bele a feladatokba, amit sok felnőtt megirigyelhetne.
Egy 17 éves lánytól ez tényleg nagyszerű dolog. És például milyen feladatokat lehet rábízni?
Nagyon sokszor eljön velünk segélyeket kivinni, és akkor tolmácsként szerepet játszik, de hát amiket hallunk, azokat a történeteket lelkileg elviselni, elvírni, azért sokszor nagyon nagy kihívás.
Kedves Mária, meséljen majd egy-két ilyen történetet, hogy mégis az érzelmeinkkel is tudjuk követni, hogy milyen körülmények között dolgoznak.
Van, amikor olyan menekültekkel találkozunk, akik időben el tudtak menekülni a krízisdónából. Ezek az első menekültek között voltak sokan, akik időben reagálva a helyzetre próbáltak minél távolabb kerülni azoktól a helyektől, ahol most ténylegesen zajlanak a bombázások. Utána megjelentek azok a típusú menekültek, akik napokat vagy heteket töltöttek pincében, vagy azért, mert hátrébb húzódott a front, ezért volt lehetőségük elmozdulni ezekről a helyekről, vagy azért, mert valamilyen úton-módon sikerült elmenekülniük. Találkoztunk olyanokkal, akik majdhogy nem mesztelenül érkeztek meg menekült szállásra, mert azokat, akik ruhában voltak, azokat lelőtték. És ezek azok, akik mélyen traumatizáltak, és kiüresedett tekintettel szemlélik az embert, és hát nagyon komoly utógondozás szükséges majd, hogy ezeket a mélysebeket, amiket ez a háború okoz, ezeket valamiképpen gyógyítani tudjuk.
És hol vannak ehhez megfelelő körülmények? Hát ezeknek intézet, vagy kórházi környezet kellene, vagy egy szerető család, vagy nem
én,
tudom.
Én ezzel persze mindegyet értek, de azt hiszem, hogy amit mi tudunk tenni, tehát nem fog mindenki hirtelen pszichológussá válni, nem fog tudni hirtelen mindenki megtanulni egy nyelvet máról holnapra, ami idegen a mi fülünknek. Azt tudjuk megtenni, hogy a személyes szolgálatunkban közvetítjük az Istennek a szeretetét. és számomra ezért nagyon fontos, hogy a munkámat azt derűvel végezzem, és hogyha belül nehéz is, azt az Istenhez odavinni, neki letenni, vele osztozni a terhekben, és úgy jelen lenni mindenki számára, hogy ebben a szeretett szolgálatban az Istent elvisszük. És fontos számunkra ezért így a például a testi érintés is, tehát hogy sokszor öleljük meg egymást a kollégáinkkal, mert hogy ezáltal töltődünk, és csak a személyes kapcsolatok, azt hiszem, amin keresztül tudunk változtatni a világállásán. És ami légkör emiatt nálunk uralkodik, az egy mélyen átimádkozott légkör, ahol minden kérdésünket és kihívásunkat nem egyedül próbáljuk megoldani, hanem oda visszük a szűzanyához, oda visszük az Istenhez, és ezekben a találkozásokban sokszor, ahogy hozzánk jönnek adományozók, újabb önkéntesek, Magyarországról jön valaki, aki csak egy rövid vizitációt tesz, és érdekli a mi munkánk, az számunkra nagyon megerősítő, és ez az, amit minden egyes személyes látogatásunkkal, amikor el tudjuk vinni a segélyeket az emberekkelnek, akkor tudjuk tovább vinni ezt az erősítést, hogy nem vagytok egyedül a problémáitokkal. És ezek a traumatizáltságok, ezek nem már a holnapra fognak meggyógyulni, de hát sokat kell imádkozni mindazokért, akiket ismerünk, és mindazokért, akiket nem ismerünk, és én ebben hiszek, hogy ez csak az Istennel lehetséges.
Ez egészen biztosan így van. Ő ad erőt minnyájuknak, önnek is, és az önkénteseknek is.
Hogy hívják ezt a 15 éves lányt? Megkérdezhetjük a nevét?
Sas Eszternek hívják.
Eszternek hívják, köszönöm szépen. És akkor két önkéntest akart megemlíteni nekünk.
Tulajdonképpen így már hármat, mert a háború első heteiben érkezett hozzánk egy házaspár, akik...
Magyarországról, vagy Ukrajnából?
Ukrajnából érkezett ez a házaspár. A lány Donyeck vidékéről, úgyhogy ő harmadjára kényszerült elhagyni az otthonát az elmúlt 8 év alatt, és egészen összetörve érkeztek meg hozzánk, szállást, ellátást kértek, alapvetően mi nem fogadunk be menekülteket, mert hogy ezért vannak menekült szállások, de egy korábbi személyes munka miatt mégis erre a kérésre igent mondtunk, és hát ők azóta is ott élnek velük, és abszolút felvették ezt a máltai lelkületet.
Eleve katolikusok vagy?
Ortodoxok, de hát keresztények vagyunk, együtt szoktunk imádkozni, ők a húsvéti szertartásokon is végig ott voltak velünk, ugye az ortodox húsvét az egy héttel később volt, magyar misére jöttek, magyarul énekelték, amit tudtak. A lány, ő nem beszél csak oroszul, neki az az anyanyelve, de nagyon jól megértjük egymást, néha Google fordítóval, de alapvetően a lelkületünkben összetudunk kapcsolni, és hát ők oszlopos tagjai a mi kinti stábunknak, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy ők hozzánk érkeztek, mert...
Jó Isten küldte.
Általuk számunkra is, vagy számomra mindenképpen átalakult az arca minden menekültnek, miattuk képes vagyok mindenkiben azt a szemét látni, akik szeretetteljesek, akik szeretnek dolgozni, akik megteszik a maguk részét, és így sokkal könnyebb személyessé tenni a szolgálatot, és minden egyes kapott kukorica konzerv mögé oda képzelni valakit, akinek erre valóban szüksége van, és aki majd ezt örömmel fogja fogadni, és aki egy rászoruló.
Helyileg milyen épületben van elhelyezve a máltai szeretetszolgálat? Van egy saját épülete? Hogy képzeljük el?
Korábban a helyi plébánián volt a szeretetszolgálat épülete, de néhány évvel ezelőtt...
Beregszászon,
de néhány évvel ezelőtt úgy alakult, hogy saját épületbe költöztünk, és hát nemrég át lett adva egy másik épület is egy azon telken belül, úgyhogy kettő épületben dolgozunk, az egyiknek eredeti funkciója az egy fejlesztőközpont, a másik az pedig egy cigányiskola, ahol az üzemi konyhánk is működik, de most jelenleg az iskola, a konyha az üzemel, de az iskola az nem működik, és ott vannak elszállásolva az önkénteseink. A másik házat per pillanat irodának használjuk, és nemrég egy logisztikai központot sikerült kibérelnünk, ahol tulajdonképpen a tevékenységünknek jelenleg a 80-90%-át végezzük, tehát a raktározási logisztikai
feladatokat. Tehát akkor van külön egy raktárrész, ami nyilván le van zárva éjszakára, vagy nem tudom én, amikor nem éppen adják ki, meg hozzák a...
Alapvetően szükséges egy háborús országban meghozni bizonyos biztonsági szabályokat, és a mi raktárunk is ezek mentén, a biztonsági szabályok mentén működik. Eléggé átfogó működése van, és hát egy folyamatosan próbálunk fejlődni, tehát hogy hirtelen szembesültünk ezzel a feladattal, és korábban nem volt szükség nekünk se raktár, pláne nem egy logisztikai központ bérlésére. Most egy céggel, akik szintén önkéntesként kapcsolódtak be a munkánkba, kezdtünk el együtt dolgozni, akik kijöttek, megnézték a kihívásainkat, és hamarosan jönnek hozzánk, hogy így az üzemeltetésben, a napi szintű feladatokban hogy tudunk növekedni, vagy hogy tudunk hatékonyabbak lenni, de hát folyamatosan ez a kapcsolattartás, ez segít abban, hogy már-már messze fejlődtünk attól a kezdeti állapottól, amikor még azt se tudtuk, hogy hol fogjuk tárolni az adományainkat, és most már megvan a helyszín, megvan hozzá a csapatunk, fejlesztik a szoftvereinket, amin keresztül jól tudjuk, tehát hogy egy Excel táblánál komolyabb felületen tudjuk majd vezetni a...
És Máriának van valami ilyen típusú végzettsége, vagy tapasztalata? Mert hát ez egy külön szakma. Ezeket az akciókat szervezni, átlátni, mindenkit helyre tenni, irányítani. Ugye, mint koordinátor, és mint az önkéntesek koordinátora, és azon kívül a tevékenység. Hihetetlenül sok tudás is igényel ez.
8 évig dolgoztam rendezvényszervezőként, és utána is mondjuk, hogy projektív munkát folytattam. Azt hiszem, hogy én ebben vagyok erős, hogy meg tudok szólítani embereket, hogy viszonylag könnyen teremtek kapcsolatot. Van egy bátorságom kérni, főleg, hogy nem a magam számára kell kérnem. És hát van egy hozott anyagom az egészhez, mert az én édesapám, ő máltai lovag, és 89-ben a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálatnak volt a főtitkára, amit egészen 96-ig folytatott, úgyhogy mi a szolgálatba egyébként belőttünk.
Tehát az évszámból, hogy aki esetleg nem emlékszik vissza, ez volt az az idő, amikor jöttek a zendékások, és akiknek segíteni kellett.
Így van, a kelet-német menekültek, és egyébként az egy szép pillanat volt, amikor ráébredtünk, hogy most, amikor mi a határszolgálatot elkezdtük, ott az Asztély-Berek-Surányi határon, akkor az a zászló lógott kint az épületünkben, ami anno a kelet-német menekültek érkezésekor volt kint az osztrák határon. Tehát van egy történelmi hasonlóság a jelen helyzetben. Az biztos, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy Makuk János, aki a szervezetnek az elnöke, az egy olyan személy, és az ő karizmája az
ez most
óriási.
Az ukrajnai járási szervezetre vonatkozik, vagy?
Így van,
teljes máltai? Nem.
Ukrajnában 3 szeretett szolgálat van bejegyezve, 1 Lembergben, 1 Ivano-Frankivskban és 1 Beregszászon. Szoros partneri kapcsolatban dolgozunk, természetesen a kihívásaink azok bizonyos szempontból ugyanazok. Nekik más emberi kapacitásaik vannak, ők más stratégiai szempontokat jelöltek ki, mint mi. Mi azt vállaljuk például, hogyha valaki számukra akar küldeni adományt a világból bárhonnan, akkor mi tranzitáljuk ezeket az adományokat, és továbbítjuk nekik. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálattal pedig természetesen nagyon szoros partneri kapcsolatot ápolunk fent, kezdve onnan, hogy a határnál a Beregsurányban az MMS-nek a munkatársai teljesítenek szolgálatot a háború első pillanatától kezdve, és egy elképesztően profi helytállással vannak jelen, és nagyon átgondolt munkát végeznek ott. Nekik egész más kihívásaik voltak, mint nekünk, és hát természetesen a Magyar-Máltán keresztül érkezik sok adomány hozzánk, és hát ez a kapcsolat, ez így napról napra szorosabbá válik velük.
Tehát az adományok, azok tulajdonképpen a Máltai Szeretett Szolgálaton keresztül jönnek, és Hát ugye ez most már két hónapja tart ez a háború, és hihetetlen mennyiségű segítségre volt szükség.
És lesz is.
És lesz is. Most pont ezt szeretném kérdezni, hogy az adományok normál tempója az nem ilyen. Szóval most valahogy fokozottabb adományozásra van szükség, és hogy vajon ez fenntartható-e hónapokon, ne adja Isten éveken keresztül, hogy látja ezt, várja.
Én azt hiszem, hogy nekünk a fenntarthatóságra való törekvésünk az nagyon fontos. Éppen ezért így szoktam fogalmazni, hogy az első hónapban sprinteltünk, de most már át kellett állnunk a maratonra, tehát hosszú távfutás van, mert abban a pillanatban, hogy véget ér a háború, a szükség és az élelmezésnek a szükségessége nem fog csökkenni, mert hirtelen nem épülnek újra majd a házak, hirtelen nem fog helyreállni az a gazdaság, ami az összeomlás szélén van, ha még nem omlott össze, ha már nem omlott össze. Tulajdonképpen ez a mi szerepünk többek között, hogy kollektivizáljuk az adományokat, és hogy a mi felelősségünk az, hogy beosszuk az emberek számára, mert egy kicsi nélkülözést mindenki kivír, és hogy tanítsuk őket arra, hogy és éppen ezért a mi raktárainkban nagyobb biztonságban van az adományok, mint hogyha már közvetlenül egyből nagyon nagy tételben nagyon sokat kiadunk az embereknek. És az elsődleges cél az az, hogy mindenhol kiegyenlített legyen ez az adományozás, és ne haljon éhen valaki a szomszédban, miközben a másiknak tele vannak a kamrái. És per pillanat az emberek, a helyiek, a kárpátaljaiak, a kárpátai magyarok, ők a sajátjukból adtak az első pillanattól kezdve.
És milyen tapasztalatokra lehet ezt szert tenni? Így a Magyarországról érkezett magyarok, és az ukrán nemzetiségű menekültek találkozása során. Bizonyára nagyon tanulságos, amikor népek, amelyek között feszültségek vannak, háborús körülmények között találkoznak egymás képviselőivel. Ilyenkor ezek a helyzetek talán alkalmasak a szomszéd népek közötti feszültségek oldására.
Azt, hogy én azt tapasztalom, hogy igenis így a személyes találkozások által tudjuk azokat a sebeket gyógyítani, ami adott esetben az ukránok és a magyarok között valaha fennálltak. Én amikor a határon szolgálatban voltam, vagy a kollégáim, akkor fontos feladatunk volt, hogy biztosítsuk a felől az embereket, hogy Magyarországon szeretettel várják őket, és én nagyon büszke vagyok minden kollégánkra, aki kértem itt az összes segélyszervezetet és az összes segélyszervezetnél dolgozó önkéntest, akik azt hiszem, hogy így a lehetőségeikhez képest a legméltóbb körülmények meg a megfeszített munkájuk által próbálják kiszolgáltatottá vált embereket segíteni. És hogyha jó szóval, meg szeretettel, meg vidámsággal tudunk feléjük fordulni, akkor már is sokkal megnyugtatóbb számukra az itt lét, és sokkal inkább tudnak bízni abban, hogy valahol van egy szebb jövő, ami vár rájuk.
És akkor egy nagyon fontos kérdés, hogyan tudunk mi segíteni? Milyen segítséggel tudunk hozzájárulni ehhez a rendkívül nehéz és magasztos munkához?
Hát egyrészt számunkra nagyon fontos az, hogy mindenki úgy segítsen, ahogy tud, és mindenki egy kicsit gondolja végig azt, hogy mi az az ő személyes életében, amit tudna adni, és talán itt fontos az, hogy ne csak a feleslegemből adjak, és hát nagyon sokszor értékes az idő, és itt az imára szánt időre is gondolok, hogy szükségünk van egy nagyon stabil ima háttérre, hogy azok, akik ott dolgoznak, azoknak legyen erejük a munkavégzésükhöz. Valaki tudja adni a két kezét, a szakmai tudását, van, aki összeszedi otthon a kamrájából azokat az élelmiszereket, amiket hasznosnak talál nekünk. Ezeket például a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat adománygyűjtő pontjain le lehet adni. És hát mindenki, aki akár szervezetként, vagy így komolyabban összeszerveznék az adományokat, azok a donation@maltai.hu e-mail címen tudnak érdeklődni, hogy miképpen tudják nekünk ezt eljutatni, mi a logisztikában is tudunk ilyenkor segíteni. és hát természetesen pénzadományokat is ugyanezen az e-mail címen keresztül tudunk fogadni. És aki meg önkéntesnek jelentkezne, és úgy érzi, hogy megszólítva van, az pedig a malta.uz.ua weboldalon tud tájékozódni arról, hogy miképpen van erre lehetőség.
És hát én... Tehát továbbra is fogadnak önkénteseket, és úgy értem képzelni, hogy most a nyári
szünetben nem csak, hogy fogadunk, hanem nagyon-nagyon nagy szükségünk van arra, hogy jöjjenek csoportok. Megjelentek már a nemzetközi csoportok is nálunk, de nyilván, amikor nemzetközi csapat van, az egy plusz kihívás, hogy egy harmadik nyelv is bekerül a mi munkánkban, néha nem csak három, hanem négy is, attól függ, hogy milyen nációtól érkeznek, de ezekkel a csapatokkal is szorosan együttműködünk, és az ő jelenlétük is nagyon fontos számunkra, de továbbra is várjuk azokat a magyar önkénteseket, akik tudnak legalább 5 napot, de inkább 1 hetet nálunk dolgozni. Ha másért, nem azért, mert a leghitelesebb információkat azt helyszínen tudja megkapni az ember, a saját szemével láthatja, hogy milyen körülmények között élnek az emberek.
Mert ugye mindenki megpróbálja elképzelni, meg gondolatainkban él a dolog, de azért ez így mégiscsak más, ezt így látni és elképzelni.
Olyan imádságos a légkör, meg hogy összeverődik egy hétre egy csapat, és akkor nagyon jó a hangulat, nagyon jól tudunk együtt dolgozni egymással. És aztán történik valami, mert mindig történik valami, ami így megráz minket, hogy nem szabad elkényelmesednünk se az ima életben, se nem... hanem hogy egy ilyen feszült figyelemmel jelen lenni. Persze muszáj időről időre kiengednünk a fáradt gőzt, és akkor néha egy kicsit...
Mária, eszébe jut egy ilyen eset, egy ilyen konkrét eset, amikor így valami így felrázta a csapatot?
Így mondhatom, hogy tulajdonképpen a csapatot, hát amikor egy újabb területet elkezdenek bombázni, mikor napokon keresztül csönd volt, az mindig egy így megüti az embert, hogy még mindig zajlik. És akkor
pedig még személyesen nem volt ilyen bombázott területen.
Nem, vagy hogy a jó Isten nem erre adott meghívást, és ezért így, bár így a személyes kíváncsiságom ott lenne, hogy elmenjek, de hogy nem a hűsködés az a mi feladatunk.
Én nagyon fontosnak éreztem azt, amit az elején mondott, hogy azért az egész tevékenységük arra irányul, hogy megtanítsák az embereket arra, hogy ott helyben maradjanak, hosszú távon próbálják meg a saját volt, vagy valami fennálló otthonukat hát életben tartani, vagy fenntartani.
Mi ugye most ezt tudjuk vállalni, és valószínűleg a későbbiekben is ez lesz a mi kapacitásunk, hogy ugye ezt a két alapvető pillért, azt, hogy biztonságot adunk, otthont adunk, telt adunk, és persze most az otthon az nem feltétlenül az, ami az ő saját otthonuk, hanem az, hogy ezek a menekült szállók, amiket mi támogatunk. Én azt hiszem, hogy ez újjáépíteni az országot, ez fizikailag, ez másnak lesz a kihívása. Bárki tudja, nyitva tartjuk a szemünket, meg a szívünket arra, hogy amit a Jóisten kér tőlünk, arra tudjunk igent mondani.
Hát én nagyon szépen megköszönöm a Mária Rádió hallgatói nevében, hogy mindezt elmondta nekünk, és hadd fejezzem ki, azt hiszem, mindnyájunk kívánságát, hogy ehhez a nagyon nehéz és nagyon felelősségteljes szolgálathoz, amit elvállalt és elvállaltak az egész szervezete, ehhez sok erőt kívánjunk, és a Jóisten áldását kérjük rá, és persze imával és a magunk erejéből mi is önök mellett állunk.
Nagyon szépen köszönjük.
Mária Rádió.